A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük Isten tiszteletünket egy énekkel, a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljunk helyet, és mielőtt a következő énekünket elénekelnénk, hadd jelezzem és köszöntsem szeretettel a gyülekezetünkben Gyülvészi János kántor orgonaművész testvérünket, Irmának a testvérét. Ő ritkásan van Magyarországon, de most éppen itt van közöttünk, és azt beszéltük meg, hogy a mai istentiszteleten ő fog kántorizálni. Készült nekünk néhány előjátékkal, tehát nem lesz egy nagy zenei blokkunk, de egyik-másik éneknek az előjátéka egy kicsit hosszabb lesz, tehát így készüljünk most erre az istentiszteletre. A 247. dicséretünk első 4 versének eléneklésével folytassuk az istentiszteletet. Hallgassuk meg Isten igéjét, folytatjuk Esdrás próféta könyvét, a 3. fejezet 8. versétől a 13. versig terjedő szakaszt.
A 2. évben, azután, hogy fölmentek Isten házához Jeruzsálembe, a 2. hónapban kezdte meg az építést Zerubábel, Sealtiel fia, Jésua, Jócádák fia, és a többi testvérük, a papok, a léviták, és valamennyien, akik a fogságból visszatértek Jeruzsálembe. A 20 esztendős, vagy annál idősebb lévitákat az úrháza építésének vezetésére rendelték. Jésua a fiaival és testvéreivel, Kadmiel és fiai, Júda fiai, továbbá Hénádád fiai, a fiakkal és testvéreikkel, akik mind léviták voltak, egy emberként előálltak, hogy vezetői legyenek az Isten házát építő munkásoknak. És amikor az építők letették az Úr templomának alapkövét, odaállították a papokat papi öltözetükben kürtökkel, valamint a lévitákat, Ászáv fiait cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat, Izrael királyának, Dávidnak a rendelkezése szerint. Énekeltek, dicsérték az Urat, és hálát adtak neki, mert jó, mert örökké tart irgalma Izraelen. És az egész nép fennhangon kiáltott, és dicsérte az Urat, hogy az Úr házának alapkövét immáron lerakhatták. A papok, a léviták és a családfők közül nagyon sokan, az öregek, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amikor most szemük láttára vetettek alapot a háznak, sokan pedig örömükben fennhangon újjongtak. Úgyhogy a nép nem tudta megkülönböztetni az örömújjongás hangját a sírástól, mert a nép nagyon hangosan újjongott, és szavuk messze földre elhaladszott. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk! Olyan jó, hogy eljöhettünk ma vasárnap, és hallhatjuk a Te igédet, hogy szólhat a Te igéd a mai világban is, hogy mindig szól, hogy tisztán szólhat. Köszönöm, Uram, hogy Te indítottad a szívünket, hogy eljöjjünk, és Te rólad tanulhassunk, a Te akaratodat kereshessük. Kérlek, drága Istenem, Te csendesítsd le a szívünket, hogy a környező világ zaja ne legyen olyan hangos, mint mindig, hanem tudjuk a Te csendes szavadat meghallani, hogy mit akarsz mondani nekünk magadról, és nekünk az életünkre nézve. Drága Istenem, kérlek, add, hogy Vegyük észre ezekben a nehéz időkben is azokat az örömöket, amiket te adsz nekünk, és örüljünk is azoknak, hogy lássuk azt, hogy nem csak szomorúság van, hanem öröm is, amit te adsz nekünk. A te benned való örömnél nincsen nagyobb, hogy a te kegyelmed által élhetünk minden nap, és még tart a kegyelmi idő is, beszélhetünk rólad, a te kegyelmedről másoknak, drága Istenem. Attól, hogy tudjunk örülni neked, benned tudjunk örülni. És amikor nehéz is az életünk, vagy nehéz dolgok is vannak, tudjunk a te szabadításaidra gondolni. Köszönjük, Uram, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Drága Istenem, kérlek, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, és add, hogy te nyisd meg a szívünket a te szent lelked felé. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 2., 3. és 4. verseiből hirdetem. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. A 332-es számú dicséretünk első és második verseit énekeljük el. A régi énekeskönyvben ez a 483-as számú énekünk. Istenünk igéjét Pálnak a korintusiakhoz írott első leveléből olvasom, a 3. fejezet 11., 12. és 13. verseiből. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Amen. Foglaljunk helyet. A két kép nagyon hasonlít, de van köztük néhány apró különbség. Megtalálod őket? Az óvodásokat és az alsósokat felvillanyozzák az ilyen feladatok. Elhallgatnak, fel alá jár a szemük, serceg a ceruzájuk a papíron, és amikor végeztek, majd kiesnek a padból, hogy elmondják a megfigyeléseiket. Most mi is valami hasonlót fogunk játszani. Múlt héten láttunk egy képet, ez a fogságból hazatért zsidóságot ábrázolta, amint építenek valamit. Most is megpillantottunk egy képet, ez szintén a fogságból hazatérő zsidóságot ábrázolja, amint építenek valamit. Mi a különbség a két kép között? Az első képen az oltárt készítették el, a másodikon pedig a templom felépítésébe kezdtek bele. Első ránézésre ez aprócska különbség. Aki távolról néz rá, azt mondhatja, hogy hát mind a kettő a vallástól szól, valami vallási központi helynek a felépítése, aprócska különbség. Valójában óriási ez a különbség. Hát nézzük meg részletesen a két képet, hogy jól felfedezhessük ezt a különbséget. Kezdjük az oltárral. Mit jelképez az oltár? Az oltár az az Istennel való kapcsolat alapjainak a jelképe. Ezen az oltáron a zsidóság, tehát az Ószövetség népe áldozatokat mutatott be, és ezekkel az áldozatokkal valamit kifejezett. Egyrészt így kértek bocsánatot Istentől. Te ott vagy, Urunk, a magasságban, a szentségben, mi itt vagyunk, bűn alá rekesztve, nem tudunk hozzád menni, elválaszt bennünket a bűn, de hozzuk eléd a mi áldozatunkat, és bocsánatot kérünk tőled. Szeretnénk újra, hogyha megnyílna az út hozzád. Az áldozatok által adtak hálát az Isten jóságáért. Megáldotta az őket az Úr, a munkájukat, és vittek az ő munkájuk gyümölcséből. Uram, itt van, fogadd el, így fejezem ki a köszönetemet, és így köteleződtek el mellette. Uram, hozom eléd, és megígérem, hogy tiéd az életem, hogy a te akaratodat fogom követni. Bűnbocsánat, hálaadás, elköteleződés, ezek jelentik az Istennel való kapcsolat alapjait. A fogságból való visszatérés után ezeknek az alapoknak a lerakása volt a legfontosabb feladat. Az oltár felállítása és beüzemelése ezt a lelki valóságot volt hivatott létrehozni és megjeleníteni. Tehát ezt jelentette az oltár akkor, és tulajdonképpen ma is ezt jelenti. Az Istennel való kapcsolat alapjainak a lerakása ugyanis ma is pontosan ugyanolyan fontos, mint régen. De ma már nem állítunk fel oltárt, mert azokat az állatokat, amiket az oltáron áldoztak fel, ezeket a Biblia csupán árnyékoknak nevezi. Az igazi áldozat, amelyekre ezek az árnyékok mintegy mutattak, Jézus Krisztus mutatta be a Golgotai kereszten. Ő maga volt az áldozat. Az Ószövetség áldozatai csak árnyékok, de egyszer eljött a valóság. Jézus Krisztus. Mi úgy tesszük le az Istennel való kapcsolat alapjait, hogy Jézus Krisztushoz és az ő keresztjéhez megyünk. Ez egy olyan jelentőségű lépés az ember életében, amit nem lehet túlbecsülni. Ezért van az, hogy igét hirdetünk. Ezért van az, hogy evangelizációs sorozatot hirdetünk. Ezért rendezünk keresztkérdések sorozatot, hogy megismertessük az evangélium lényegét mindenkivel. És aki ezt meghallja és megérti, kapcsolatba tudjon lépni az élő Istennel. Le tudja tenni ennek a kapcsolatnak az alapjait. És most nézzük meg a másik képet, a templom építésnek a képét. Mit jelképez a templom? A templom az Istennel való kapcsolat teljessé válásának a képe. Azt jelképezi. A zsidók azért kezdtek bele a templom felépítésébe, mert így fejezték ki egyrészt a hódolatukat Isten iránt. Ugye ott templom nem volt minden utcasarkon, az Ószövetségben hivatalosan egy templom volt. Minden más istentiszteleti helyet zsinagógának neveztek, de egy templom volt. És ezt úgy építették fel, hogy aki bemegy oda, úgy érezze magát, mintha az Isten előtt állna. Ez az Isten trónterme. Tehát a hódolatukat fejezték ki Isten iránt. Kifejezték az Úrra való odafigyelésüket is. Oda megyünk a király elé, és a király szól hozzánk. Hát nem a saját szája által, hanem a papok szája által, de az Úr szól hozzánk, a király szól hozzánk, és mi odafigyelünk. És kifejezték a neki való engedelmességüket is, hogy mi itt a trónteremben meghajtjuk a térdünket előtted, és fogadjuk, hogy engedelmesek leszünk. Tehát hódolat, odafigyelés, engedelmesség, ezek gyakorlása által válik teljessé az Istennel való kapcsolatunk. A fogságból hazatért zsidóság ezt is fontosnak tartotta. Tehát nem csak az oltárt építették fel, nem csak a legfontosabb dologra figyeltek oda, hanem szerették volna ezt a kapcsolatot teljes mélységében megélni. És ez volt a legjobb döntés, amit hozhattak. Sok más dolgot is tehettek volna, voltak sürgető feladataik, de mégis a legjobb döntést sikerült meghozniuk. Itt most egy kicsit ugrunk az időben. Az Istennel való kapcsolatnak a létrejötte ma is csodálatos dolog. Amikor valakinek az életében ez megtörténik, akkor ott valóban rakétákat lehetne durrantani, meg tűzijáték, stb. Csodálatos dolog. Ekkor megy át az ember a halálból az életbe, lelki értelemben. Ugyanakkor ez még csak a kezdet. Láttunk már olyan építkezést, ahol kiásták az épületnek való gödröt, teletöltötték több tonnányi betonnal, aztán fogták a gépeket és hazamentek. Hát lehet, hogy egy-két vállalkozó tönkrement már, és volt már ilyen a világ történelemben, de ez nem így szokott történni. Az emberek azért teszik le az alapokat, hogy aztán folytassák az építkezést. Így van ez lelki értelemben is. Nem azért váltott meg bennünket Jézus Krisztus, hogy csupán örüljünk ennek, és az első pillanat öröme töltsön el minket, hanem azért, hogy ezen az úton haladva egyre közelebb kerüljünk Istenhez, és egyre inkább épüljön, szépüljön az életünk, váljon úgymond egy olyan bazilikává, ami Istenre mutat, és őt dicsőíti. Hát hogyan történhet meg mindez? Mik az ide vezető útnak a lépései ma? Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt úgy építhetjük fel a mi templomunkat, hogy elmélyülünk a bibliai kijelentésben. Magától értetődő dolog, de ki kell emelnünk. Egy hívő ember ne csak néhány igét ismerjen a Bibliából, a kulcs igéket, amik általában szóba kerülnek egy beszélgetésnél, hanem ismerjük a Bibliát elejétől a végéig. Legyen fontos számunkra, hogy megismerjük az összefüggéseket, a részleteket. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben egy könyvet is szoktunk reklámozni itt a szószéken, egy teológiai könyvet, mert az egy bibliai témát bont ki, és magyaráz el nekünk részletesen. Szeretnénk, hogyha mindenkinek elmélyülhetne a Biblia ismerete. Most nem mondom meg, melyik ez a könyv, mindenki gondolkozzon rajta. A másik, ahogyan épül a mi templomunk, az az Isten lényében való önfeledt gyönyörködés. Tehát ne csak olvassuk a Bibliát, meg értsük, ami oda le van írva, ne csak a fejünk legyen nagy, hanem a szívünk is. Tanuljunk meg gyönyörködni az Istenben. Van ennek egy nagyon szép bibliai példája. Emlékszünk mindannyian Mózesre. A Biblia órásokkal éppen Mózes második könyvét dolgozzuk fel, de a többiek is emlékezhetnek rá. Van egy rész, ami leírja, hogy amikor Mózes találkozott az Istennel, nem egyszer, hanem a naponkénti találkozásáról beszélünk, amikor ott volt vele, akkor elkezdett fényleni az arca. És itt tudom, hogy a 21. században itt mindenféle science fiction eszünkbe jut. Itt nyilván egy olyan fényességről van szó, ami azt mutatja, hogy Mózesnek az Urral való kapcsolata, az még fizikailag is valamit megváltoztatott rajta. Mert a szív állapota az egészen más lett ezeknél a találkozásoknál. Hát mi is tanuljunk meg gyönyörködni az Istenben. A harmadik fontos dolog, hogy a Jézus Krisztus képére való átformálódásunk is cél. Tehát Jézusnak van egy jelleme, amit a Biblia elénk tár, és Isten, amikor dolgozik bennünk, akkor az a célja, hogy ez a jellem legyen a mi jellemünk is. Tehát nem kívülről kell úgy kinéznünk, mint Jézusnak. Voltak olyanok, akik elképzelték őt, hogy milyen, és próbáltak ők is olyanokká lenni. Nem ez a lényeg, a belső a lényeg, hogy a jellemünk legyen hasonló. A negyedik, ennek a templomnak nagyon fontos része az evangélium hirdetése. Hogy legyen fontos számunkra az evangélium továbbadása. Ismerősöknek először, de aztán olyanoknak is, akiket nem ismerünk. Akikkel talán csak nagyon ritkán találkozunk, vagy életünkben egyszer, ha adódik rá helyzet, ha Isten indít, akkor nekik is tudjuk hirdetni az evangéliumot. És az ötödik, akkor válik teljessé, úgymond ez a templom, ha az Isten akaratát keressük, felismerjük, megtesszük és képviseljük ebben a világban. Hát érezzük, hogy ez az ötös lista, ez egy fokkal több, mint amikor valaki egyszerűen csak elindul az Isten útján. Tehát az oltár az az Istennel való kapcsolatnak az alapjait jelképezi, a templom pedig ennek a kapcsolatnak a teljessé válását. És ma arra szeretne bennünket tanítani Isten igéje, hogy ne elégedjünk meg az alapokkal, hanem mélyüljünk el ebben a kapcsolatban. Menjünk tovább az igében. Nem csak azt látjuk, hogy nekiálltak a templom építésének, de egy felsorolást is olvasunk azzal kapcsolatban, hogy kik azok, akik építik a templomot. Úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy ez kiknek a felelőssége. Felolvasom az erre vonatkozó igeverseket, a 9., 10. és 11. verseket. Jésua a fiaival és testvéreivel, Kadmiéllel, Bánival és Hódavjával, meg Hénádát fiaival, a fiakkal, a testvéreikkel, a lévitákkal egy emberként vállalták, hogy irányítják azokat, akik az Isten házának az építését végzik. Az építők tehát lerakták az Úr templomának az alapját, és odaállították a papokat szolgálati öltözetben harsonákkal, meg a lévitákat, Ászáf fiait cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat, Izrael királyának, Dávidnak az előírása szerint. Ezek énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izrael iránt. Az egész nép pedig nagy örömújongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának az alapját. Tehát kik építik a templomot? Kiknek a felelőssége? Két csoportot látunk ebben az igében. Az egyik csoport, így is mondhatnánk manapság, hogy a klerikusoknak a csoportja. Tehát a papok és a léviták, a főállású szolgák. Ezek a papok és léviták, ismerve a Szentírást, pontosan tudták, hogy mi Isten álma a templomot illetően. Ezt az álmot ismerve, mint egy tervrajzot készítettek belőle, és oda terjesztették ezt a tervrajzot a többiek elé. Ők irányították az építkezést. A másik csoport pedig a laikusoknak a csoportja, az egész nép, akikről azt olvassuk, hogy ezt a tervrajzot megismerve összehordták a szükséges anyagokat, és lerakták a templom alapját. Tehát voltak klerikusok, voltak laikusok, de Isten népének minden tagja dolgozott. Nem mondták azt, hogy a templom építés a te feladatod, vagy a te feladatod. Azt mondták, hogy ez mindannyiunknak a feladata. Mást végzünk, de ugyanaz a cél lebeg a szemünk előtt. Hát ma kik építik a templomot, az Istennel való kapcsolatot? Itt is egy ige szakaszt hadd olvassak fel. Itt nem a templom képe jelenik meg, ez egy új szövetségi kép, a Krisztus testnek a képe, ami tulajdonképpen ugyanezt fejezi ki. Az Efezus 4, 11, 12 és 15, 16. versekben olvassuk a következőt. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle izületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Tehát van egy leírásunk Esdrástól, és van egy leírásunk Páltól. Kicsit más a kép, amit alkalmaznak, de a gondolat az ugyanaz. Teljesen ugyanaz fogalmazódik meg. Egyrészt azt látjuk, hogy Isten népének minden tagja dolgozik. nem csak a klerikusok, nem csak a laikusok, mindenki dolgozik ugyanazért a célért, a Krisztus testének felépüléséért. Másrészt, akár csak Esdrásnál, úgy Pálnál is azt látjuk, hogy a felsorolás elején az ige szolgái állnak. Miért? Nem azért, mert ők fontosabbak a többieknél, vagy értékesebbek a többieknél. Hát ez teljesen fals lenne, hogyha erről így gondolkoznánk. Ha megnézzük, hogy mit tett értünk Krisztus, akkor azt kell mondjuk, hogy mindannyiunkért ugyanazt az áldozatot mutatta be. Magyarul Istennek minden egyes gyermeke pontosan ugyanolyan értékes, függetlenül attól, hogy milyen feladata van a gyülekezetben. Mégis azt látjuk, hogy az építkezés során azt a mintát kell követnünk, amit Isten az igében kijelentett nekünk. Magyarul az ige szolgái kulcsfontosságú szerepet töltenek be, az ő feladatuk az, hogy jól értsék az igét, és jól adják át, hogy mindenki tudja, mit vár tőlünk Isten. Hogyan építhetjük a templomot, vagy újszövetségi kifejezéssel élve, hogyan építhetjük a Krisztus testét. Haladjunk tovább. Érdekes érzelmi jelenségek kísérik, vagy kísérhetik a templom építését. Ebben az ige szakaszban két ilyen elég szélsőséges érzelmi megnyilvánulással találkozunk. Az egyik a sírás. Ezt olvassuk. Sokan az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amint a szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját. Miért sírtak? Néhány héttel ezelőtt imahetet tartottunk, több gyülekezettel karöltve. Ott Haggeus próféta könyvét tanulmányoztuk, és ott is találkoztunk sírással. De az a sírás az nem ez a sírás. Ugyanis ott a templom felépülése után sírtak az idősebbek. Mert ők még emlékeztek a régi templomra, látták az újat, és azt mondták, hogy a régi jobb volt, annak a dicsősége nagyobb volt, ehhez képest ez meg valami kis akciós templom, vagy nem tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, és emiatt sírtak. De itt nem erről van szó, mert itt még csak néhány kapavágás történt, éppen csak, hogy letették a templomnak az alapjait, tehát nem volt mit összehasonlítani. Mégis azt látjuk, hogy sírtak. És az is kiderül, mert nagyon élesen szembeállítja az ige a sírást és az örömöt, hogy itt nem az örömnek a könnyeiről van szó, tehát itt szomorúságról van szó. Hát akkor miért sírtak ezek az idős emberek? Nincs részletesen kifejtve az igében, de hogyha ismerjük a lelki folyamatokat, ahogyan egy-egy ember megél bizonyos dolgokat, nem olyan nehéz kitalálni. Ezek az idősebb emberek ekkor ébredtek rá teljes mélységében, hogy ők az a generáció, akik egy icipicit láttak a templomból, amikor kicsik voltak, még most is egy icipicit látni fognak majd a templomból, de egyébként az egész életüket külföldön, fogságban töltötték, a templom nélkül. Nem élhették át az Istennel való kapcsolatnak azt a teljességét és mélységét, amit a templom fejez ki. Úgy érezhették, hogy az ő életüknek a nagy része haszontalanul telt el. Lemaradtak egy csomó mindenről. Ma is vannak azok, akik az elveszett lehetőségeik, az elvesztegetett idő miatt sírnak. Amikor belekezdenek a templom építésébe, eszükbe jut a sok elvesztegetett idő. Van, aki egészen pontosan azért sír, mert földi élete végén ismerte meg az Urat. És eszébe jut, hogy mennyivel másabb lehetett volna az életem, hogyha már fiatalként az Úrral járok. Mennyi minden másként történhetett volna az életemben, szépen, az Istennek tetsző módon.
hát a visszahozhatatlan lehetőségeken rágódni az egyik legkínzóbb és legkeservesebb dolog az ember életében. És még ez a kellemesebbik sírás. Mert van, aki azért sír, mert bár régóta ismeri az Urat, de úgy érzi, hogy lelki értelemben egy helyben toporog. Nem sikerült azt a templomot felépíteni. Még mindig ott vagyok az alapoknál. Vagy lehet, hogy egy-két téglát már ráraktam, de hát ez még mindig csak térdig ér. Hol van még a teteje? Ez még keservesebb. De akár régen, akár ma, ez a fajta sírás, hadd fogalmazzak így, Istentől jön. Ez egy egészséges sírás. A bűnbánatnak ez a sírása, ez megtisztítja az emberi szívet, és erőt ad a folytatáshoz. Nem kell nekünk mindig örömködnünk a templomban, meg otthon, bibliaolvasás közben, imádság közben, van, amikor az emberre rászakadnak ezek a dolgok. De Isten ezeket is fel tudja használni, ez egy egészséges sírás. És van a másik érzelmi kísérő jelenség, az öröm. Sokan pedig hangosan ujjongtak és örvendeztek. A nép igen hangosan ujjongott, és messze hallatszott a hangja. Hát képzeljük el ezt a népet, fiatalokat, akik csak hallottak arról, hogy egyszer volt szabad Izrael, egyszer voltak Isten tiszteletek, és most ott állnak újra a szabadság kapujában, és elkezdték felépíteni a templomot. Hát mi az, amire ők gondoltak? Úgy érezhették magukat, mint az az ember, aki egy olyan utazásra indul, ami felülmúlja minden képzeletét, várakozását. Elindulhatok valahova, az álmaim földjére. Hát tele van izgalommal, és tele van reménységgel. És ezek a fiatalok, vagy akár középkorúak is azt érezték, hogy most egy új szakasza kezdődik az életünknek, egy csodálatos szakasza, amit Isten csak nekünk tartogatott. Hát persze, hogy tele voltak örömmel. Az az Isten tisztelet, amit ők tartottak, az nem úgy nézett ki, hogy egy ember beszélt, a többi meghallgatott szép csöndben, mert most ez van, hanem ott mindenki dicsérte az Urat. Hát majd lesz lehetőségünk az éneknél dicsérni az Urat, amikor válaszolunk az igére. Nagyon fontos, hogy adjuk bele a szívünket, mert Isten tartogat számunkra dolgokat. És megint csak hadugorjunk az igében, mert most mégiscsak a zsidóságról beszéltem. Ma is csodálatos azt látni, amikor valaki, aki nem ebbe született bele, elindul a hit útján. Egy fiatal megismeri az evangéliumot, megismeri Jézus Krisztust, és elindul a hit útján. A szíve megtelik az igében olvasott reménységnek a képeivel, hogy mit tartogat számára Isten. És amikor ezek a képek betöltik őt, akkor minden kétsége, minden félelme háttérbe szorul, és azt mondja, hogy én elindulok ezen az úton, amire Isten hív engem. Ez egy csodálatos út lesz. Hát ezt lehet látni sokszor a friss megtérőknél, akik éppen csak elkezdik építeni a templomukat, hogy ez a határozott öröm, ez van rajtuk, és ez az, amit sugároznak mások felé is. Hát erre hív bennünket az ige, hogy építsük a templomot, ne elégedjünk meg azzal, hogy egyszer megtértünk, ennél többet is tartogat számunkra az Úr, építsük mindannyian közösen ezt a templomot, Krisztus testét, és hogyha kell, sírjunk, ha kell, akkor örüljünk, de ez mindenképpen olyan esemény az életünkben, aminek ki kell váltania belőlünk valamit. A templomot építeni nem lehet csak úgy, hogy teszem egyik követ a másikra, hanem ez olyas valami, ami áthatja az ember egész életét. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. Az 590-es számú énekünk első-második verseit énekeljük el. A régi énekes könyvben ez a 392-es számú ének. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te és a Te áldozatod az alapja az Istennel való kapcsolatunknak. Köszönjük az evangéliumot, amely által újra és újra elénk állítod a Te golgotai keresztedet. Hívogatsz bennünket, hogy menjünk oda és tegyük le a minket terhelő bűnt, és életünk minden más terhét. Urunk, köszönjük, hogy Te már mindezt elhordoztad. Köszönjük, hogy nálad lehet megnyugodni, és lehet új életet kezdeni. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy Te azt akarod, hogy erre az alapra építsünk, hogy az életünk és a Te néped egészének az élete is egy gyönyörűséges templommá formálódjon, ami rólad szól, ami Téged dicsőít. Szeretnénk, Urunk, hogyha valóban ilyen életet tudnánk élni, és egy ilyen átformálódáson mehetnénk keresztül. Szeretnénk, Urunk, hogyha az, amit építünk, az nem megégne, és mint egy azt az ítéletet kellene majd hallanunk előtted, hogy igen, miénk az örök élet, de azért mégiscsak elpazaroltuk nagy részt azt az életet, amivel megajándékoztál bennünket. Szeretnénk, Urunk, tényleg azokká lenni, akikké elterveztél bennünket, és akikké hívsz bennünket az ige által. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket a Te igéddel való közösséggel, az imádság ajándékával és azzal a sok mindennel, amit ki akarsz formálni bennünk. Kérünk, Urunk, hogy helyezd a szívünkre mindazt, amit éppen most szeretnél az életünkben látni, és kérünk, segíts, hogy ne engedjünk a kísértésnek, hogy majd máskor, majd egyszer ezekkel is foglalkozunk, hanem amire hívsz, ott hadd tudjunk szorgalmasan és álhatatosan elindulni. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket. És kérünk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, hadd hozzuk eléd a gyászolóinkat. Nagyon kérünk, hogy Te vigasztald meg Csonka György testvérünk szeretteit. Tudjuk, Urunk, hogy nálad van a vigasztalás. Kérünk, hogy ebben részeltesd őket is, és mindannyiunkat, akik ismertük őt. És kérünk, Urunk, hogy légy mindannyiunkkal, mutass nekünk utat az előttünk álló héten, járj előttünk, mint jó pásztor, és a Te lelked által vonj bennünket magad után. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen.